Sziasztok! Orosz Bálint vagyok a Distinction Kft-től, és ebben az előadásban az információs architektúra és navigációról fogok beszélni, hogyan tervezünk egy ilyen architektúrát, és hogyan építsük fel úgy, hogy a Windows 8 best practice-eknek ez megfeleljen. Lényegében két részre bontódik ez az előadás. Az első részben kizárólag magára a sketchingről, a vázatkészítésről fogok beszélni viszonylag mélyebben, hogy ez miért fontos, és miért javaslom mindenkinek, hogy ezzel minél több időt töltsünk el, és minél hasznosabban töltsük ezt az időt. A második részben pedig Windows 8 alkalmazás specifikusan fogom elmondani, hogy mik a best practice-ek Windows 8-ban, mikre figyeljünk, mik a tendenciák, és hogyan készíthetünk egy olyan alkalmazás architektúrát, amit valószínűleg a legtöbb felhasználó nagyon könnyen meg fog érteni, és könnyen fogja tudni használni. Tehát első körben ugye a sketching, vagy a vázat készítése. Na de mi is a sketch lényegében? Ugye mindannyian tudjuk, hogy itt rajzolgatunk, de pontosan miről van szó? Ugye a sketching az maguknak az alkalmazásról drótvázak készítése, ugye elsősorban kézzel és ceruzával, lehetőleg papíron. Fontos észrevenni, hogy a sketching nem rajzolás. Ugye rajzolni csak bizonyos emberek tudnak főleg jól, sketchingelni mindenki tud. Egy rajzba ugye belemélyedhetünk a mélységbe, a sketchingbe nem. A sketchingnek nem az a célja, hogy egy szép rajz legyen a végén, hanem sok célja van, de leginkább az, hogy papírra vessük a gondolatainkat, minél egyszerűbben, minél gyorsabban, és minél kevesebb erőfeszítéssel. Na de részletesen is akkor miért vázlatolunk? Mi ennek a lényege? Első részben gondolkodunk. Ugye nagyon sok ember alapból jobban tud gondolkodni, még lehet, hogy nem is tudjátok magatokról, hogy ti is lehet jobban tudtok gondolkodni, miközben rajzoltok. Emellett, ahogy lerajzolsz valamit, sokkal hatékonyabban látod, hogy ez jó ez az ötlet, nem jó ez az ötlet, vagy új ötletek származhatnak ebből az egészből. A második célja maga a dokumentálás. Tehát az, hogy ha van egy ötletem, akkor vessem papírra, azt vissza tudom nézni később, nem fogom elfelejteni, és meg fogom tudni mutatni másoknak is. A harmadik cél a kísérletezés. Ugye ahhoz, hogy egy jó alkalmazást csináljunk, sokat kell kísérleteznünk, és minél hamarabb zajlanak ezek a kísérletek, valószínűleg annál több kísérletet tudunk kipróbálni, és annál jobban meg tudjuk határozni, hogy egy kísérlet az jól sikerült, vagy rosszul, de mindenképpen sok alternatívánk lesz. Aztán kommunikációra rendkívül jók. Tehát az, hogy valakinek van a fejében valami, hogy ez így nézne ki, azt ugye valahogy el kell magyarázni egy másiknak, egy üzleti partnernek, egy fejlesztőnek, egy grafikusnak, bárkinek, és a sketching erre nagyon-nagyon jó, hogy az alapkoncepciókat, az alapelrendezést megmutatjuk másoknak. Utána, hogy gyorsabban bukjunk meg. Az nagyon-nagyon fontos ugye, hogy ahogy egy alkalmazás életciklusába haladunk előre, minden egyes változtatás ugye egyre nagyobb erőforrást igény fog követelni, egyre több csúszást a projekt záróhatár idejében, amit nem engedhetünk meg, és nagyon sok projekt éppen ezért úgy kerül ki, hogy tudjuk, hogy nem igazán jó, de már nincs erőforrásunk változtatni rajta. A sketchingnek pont az a lényege, hogy előre hozza a kísérletezést, előre hozza a feedbacket, hogy rögtön az elején el tudjuk vetni azokat az ötleteket, azokat a prototípusokat, amelyek úgy tűnik, hogy nem fognak működni. És a legvégül természetesen az, hogy megtaláljuk azt a megfelelő dizájnt, azt a megfelelő elrendezést, azt a megfelelő információtartalmat, amivel ugye elkezdhetünk mélyebben dolgozni. Egy kicsit részletesebben ugye mindezeknél. Tehát gondolkozásnál ugye, amikor ez egy egészen absztrakt példa, hogy egy teljesen elvont építményt szeretnék tervezni, ugye ahhoz, hogy ezek az ötletek jöjjenek, valószínűleg valamit el kell kezdenem sketchelni, és lehet, hogy pont egy ferde vonal miatt jutnak eszembe ezek az ötletek, hogy egy ferde házat is lehet készíteni. Tehát nagyon sok szerepe van a gondolkodás, inspiráció új ötletek megfogalmazásában. Lehet, hogy valamit éppen áthúzok, és de jól néz ki az átlós vonal, vagy pont odaillik. Ezek mind-mind elvont példák, de jól látjátok belőle, hogy hogyan serkentheti maga a sketching a gondolkodás folyamatát. Dokumentálás. Ugye nagyon sokan látjuk, ugye például balesetnél, úgyhogy fel kell rajzolnunk egy autóbalesetnél, hogy mi hogyan történt fázatosan, de bárhova megyünk, ugye ez a legegyszerűbb módszere effektíve annak, hogy olyan dolgokat emeljünk ki, amelyek számunkra fontosak, és emlékezni fogunk rá. Ugye itt éppen egy építménynek a belső terét dokumentáljuk, azokra a részekre, amik számunkra fontosak, és a nem fontos részt pedig valószínűleg bárki el fogja képzelni, hogy egy üres szoba hogy néz ki, ezekbe pedig berajzolva az új objektumokat, sokkal könnyebb elmagyarázni egy másik partnernek is, hogy ez mi történik, és mi is sokkal könnyebben vissza tudunk rá emlékezni. Harmadik a kísérletezés. Ugye itt például színekkel kísérletezünk, hogy melyik színek illhetnek jól egymáshoz, melyik lehet jó vagy rossz. Ugye itt is látható, hogy nagyon sok absztrakt, egyszerű vonalakból is, egyszerű színekből, nem részletes, pontosan négyzet alakú dolgokból már ki lehet hozni azt, hogy melyikek azok a részek, amelyek számunkra tetszenek, és amelyikkel tovább tudunk haladni, úgy, hogy mindeközben nagyon-nagyon kevés időt töltöttünk el ezeknek az elkészítésével. Kommunikáció és magyarázat. Ugye nekünk van egy ötletünk, például itt ugye egy cipősztornak hogyan nézzen ki a felülete. Ezt nagyon-nagyon nehéz elmagyarázni, hogy hogyan néz ki a fejünkben. Viszont már egy ilyen egyszerű, akár csúnya rajzal is, ugye mindenki fel tudja fogni, hogy középen van a cipő, láttunk már hasonló dolgokat, jobbra-balra gombot, el tudjuk képzelni, hogy szebben az meg van dizájnolva, de ami nagyon fontos, hogy látjuk, hogy milyen elemek, hol játszanak, mi van a fókuszban. Például, hogyha itt nem a cipő lenne a fókuszban, és a cipőgyártónak az a célja, hogy a cipő nagyon középen legyen, egyből ki tudná szúrni, és egyből bele tudna szólni már rögtön az elején, gyakorlatilag nagyon kevés munka befektetése után. Egy kis intermezzo abból a szempontból, ugye sokat említettem, hogy ugye hamar bukjunk meg, és minél több iterációnk legyen. Bill Buxtonnek, ő a Microsoft Research Lab-ben dolgozik, és elég híres designer, van egy komplett könyve a sketchingről, és ő úgy írja le magát a design folyamatot, hogy van eleinte egy rakás ötletünk, amire aztán még jönnek később ötletek, és ezekből választjuk ki azokat, amelyek végül benne maradnak a végső koncepcióban. És lényegében úgy működik az egész folyamat, hogy eleinte rengeteg rossz sketchünk lesz. Tehát ahogy látjátok, az elején ugye rengeteg szomorú arc van, és kevés örülős arc. És ahogy megyünk előre a folyamatban, ugye a sketchekből csak a jók maradnak meg, azokkal megyünk tovább, azokhoz megint hozzáadunk, elveszünk, és lényegében ezt a temérdek bukást előre tudjuk hozni az egész projektben, azzal csak, hogy sokat sketchingelünk, és sokat rajzolunk, és sokat iterálunk, és gondolkozunk ezen ebből. Ugye találjuk meg a megfelelő dizájnt, ez nagyon-nagyon nehéz, és általában rengeteg iteráció szükséges, amíg itt nem is talán a dizájn, hanem a megfelelő elrendezést, a megfelelő adatokat, amiket mutatunk. És a sketchek erre nagyon jók, hogy csinálunk belőlük 50-et, abból kiválasztjuk a legjobb 3-at, azon finomítunk, és abból végül marad egy, ami nem biztos, hogy a legvégső lesz, de effektíve már nagyon közel áll ahhoz, vagy ugye nincsenek olyan kikötéseink vele szembe, amely iszonyatosan rossz lenne, hogy ez nem alkalmazható az életben. Ugye az a kérdés, hogy hogyan is működik ez a sketching, tehát oké, hogy tudjuk, hogy így kell csinálni, de hogyan álljak én ennek neki? Ugye az első és legfontosabb, hogy erre bárki képes igazából. Tehát ugye vannak pontok, vonalak, körök, négyzetek, háromszögek. Ezek mind-mind olyan dolgok, akinek van egy papírceruzája és egy fehér lapja, ezt ugye meg tudja csinálni. Tehát ez nem kell grafikus, ez nem kell designer, ez nem kell semmilyen speciális képzettség, ez csupán az kell, hogy a fejünkben meglegyen az ötlet, vagy ha nincs, akkor kezdjünk el rajzolni valamit, ami alapján ki tud alakulni ez az ötlet. A másik az, hogy próbálj meg gyorsan dolgozni. A sketch nem arról szól, hogy végletekig finomítom, és mindig próbálok, hogy lassan, hogy megfontoltan, hogy ez biztos jó lesz. Vessük le papírra, inkább készítsünk többet. Sőt, minél többet készítünk, annál jobban biztosak leszünk, hogy ez tud működni, nem tud működni. Tehát nagyon fontos, hogy sokat iteráljunk, sok vázatot készítsünk, és ne álljunk meg, ne radírozzunk, hogyha valami nem működünk, vegyünk egy új lapot, azáltal, hogy még egyszer lerajzoljuk, bennünk is jobban tudatosodik az egész elképzelés, és esetleg jobban meg tudjuk mondani, hogy ez illik-e oda, vagy sem. Fontos, hogy nem kell szépnek lennie, ahogy említettem. Tehát nem is az a célja, hogy szép legyen. Ennek az a célja, hogy egy mentális koncepciót tudjunk prezentálni és átadni a másiknak, és elsősorban magunknak, hogy mi észrevegyük, hogy ezen mi tud működni, és mi nem. Ahogy mondanám, talán a csúnya a lényeg. Tehát ahogy látjátok, ezen a papíron is, ez egy nagyon-nagyon csúnya papír, viszont olyan szempontból, hogy az információ tartalmat ki tudom belőle halászni, és valószínűleg 5-10 perc alatt bármelyikőtök tud egy ilyet rajzolni. Ez azt jelenti, hogy egy óra alatt akár 6 ilyen iteráción is végigmehetünk, ami egy óriási dolog. Ne veszünk el a részletekben. Tehát ugye bal oldalon található egy kevésbé részletes, jobb oldalon egy részletesebb, és nem vagyok benne biztos, hogy a jobb oldali nekem többet ad, viszont biztos vagyok abból, hogy a jobb oldalinak az elkészítése legalább 3-4 annyi időt vesz igénybe. Még egyszer, ezeknek nem az a célja, hogy részletes információt lássunk. Az majd a Photoshop dizájnokban ott lesz. Ezeknek az a célja, hogy magát a felépítést, mi van kint, mekkora lesz körülbelül, azokat el tudjuk dönteni. Nagyon fontos, hogy ötletek bármikor jöhetnek. Tehát az utcán látsz egy jó pósztert, aminek nagyon jó az elrendezése, hasonló az, amit te gondolnál. Ez ott van, és valószínűleg el fogod felejteni. Tehát, hogyha egy ilyen fázisban vagyunk, amikor gondolkodunk, mindig legyen nálunk egy sketchbook, egy jegyzettömb, amire gyorsan fel tudjuk papírozni, ugye effektíve egy modern világban ez a fényképezőgép is megteszi ezt a részt, de még egyszer mondom, hogyha mi fel tudjuk rajzolni, az a mi mentális gondolatainkba is sokkal jobban bekerül, sokkal jobban emlékezni fogunk rá, és sokkal jobb dolgok jöhetnek ki ebből. És nagyon fontos, ugye beszéltem, hogy sokat kell ebből rajzolni, de eljön az a pont, amikor meg kell állni, amikor egy olyan szintre jöttünk, amit úgy érzünk, hogy már elfogadható, már elég jó, sőt, kifejezetten jó, vagy nem tudunk jobbat, akkor megállni, és ugye ezt át kell ültetni kódba minél hamarabb, hogy egy valós eszközön, valós világban is ki tudjuk próbálni. Tehát összefoglalva, én azt ajánlom, hogy gyorsan és sokat sketcheljünk. Minél többet, annál jobb. Magyarázzuk el a koncepciót több embernek, hogy ők is feedbacket tudjanak adni, és álljunk meg, amikor úgy érezzük, hogy szükséges, vagy amikor úgy érezzük, hogy elég kiforrott a koncepció, ne menjünk túl mélyre ezekbe a sketchekbe, és álljunk neki kódolni. Lehet, hogy a kódolás után egy olyan eredmény születik, ami azt jelzi, hogy újra kell kezdeni a sketch folyamatot, de ezt elég hamar tesszük meg, akkor a projekt még mindig sinen lesz. Én nem ajánlom a túl részletes, a túl igényes sketchet. Ez nem arról szól, hogy részletes dizájnelemeket, részletes szövegeket, pontosan az menüpontokat belerakjuk. Itt arról szól, hogy a big picture-t, a nagy képet átlássuk, hogy úgy körülbelül, amikor idejön felhasználom, milyen tartalmakkal, milyen struktúrával fog szembenézni, és ezt próbáljuk meg szem előtt tartani mindvégig, amíg a sketchelés fázisában vagyunk. Összefoglalva, a sketchelés nem egy tudomány, nincsenek sketchmesterek, nincsenek akik ebben a világban a legjobbak. Ezt igazából nem lehet jól se és rosszul csinálni, ezt csak csinálni lehet. Amíg az ember csinálja, addig véletlenül benne olyan dolgok fognak kialakulni, amelyek előrébb viszi a projektet. Én ezért mondom azt, hogy ezt csináljuk, ne foglalkozunk azzal, hogy ez jó vagy rossz. Amíg tényleg csináljuk és új ötletek jönnek, addig ez biztos, hogy ez a folyamat hatásos és eredményes lesz. És akkor a második része az előadásnak, ugye a Windows 8 alkalmazások tervezése. Ugye milyen architektúrát tervezzek, akár sketchelés közben miken gondolkozzak, amikor egy Windows 8 alkalmazást kezdek el tervezni. Ugye az alkalmazások mind Windows 8-ban, mind bármilyen tablet vagy mobil alkalmazás általában hierarchikus jellegű. Ugye van egy elemlistám, amiből kiválasztok egy elemet, vagy akár egy szekciót, akkor újabb elemeket kapok, ugye tudok még mélyebbre menni, eljutok egy részletlapig, és utána visszamegyek. Ez hasonló végül is egy weboldal felépítéséhez is, ugye itt is lehetnek keresztlinkek szekciókra, és ez igazából jó. Azért jó, mert a felhasználók ismerik ezt a viselkedésformát, és hozzá vannak szokva. Ez egyszerűen felfogható, ugye előre megyek, akkor mélyebbre megyek, ha visszamegyek, akkor kijebb jövök. Ez egy nagyon jó a felhasználók számára azért, mert mind a böngészőkben, mind más alkalmazásoknál megszokták ezt a struktúrát, ezért könnyen tudnak alkalmazkodni hozzá. Valamint ez azért is nagyon jó nekünk, mert nagyon sok adatstruktúra a mi fejünkben is így van felépítve. Gondoljunk el, ugye csak egy hírportált. Vannak a sporthírek, gazdasági hírek, politikai hírek, azon belül is még lehetnek szekciók, majd végül elérünk a hír részletes oldalára. Ugye a legtöbb adatstruktúra is így van felépítve, tehát ezzel könnyű és jó dolgozni. Ami a Windows 8-ban új ilyen szempontból, ez az úgynevezett hub modell. Ez a hub modell azt jelenti, hogy a főoldalon ezek a szekcióink ki vannak bontva. Tehát azt mondom, hogy van a sporthír, a gazdasági hír és a politikai hír mondjuk. És mindegyik szekció ki van egy kicsit bontva, hogy mondjuk a legutolsó 4 hírt már egyből a főoldalon látom, és ezáltal egy sokkal jobb úgynevezett overview-t vagy áttekintést kapok az egész tartalomról, és könnyebben tudom eldönteni, hogy ez engem érdekel, és könnyebben tudok mélyre menni. Nézzük meg, hogy például a Cocktail Flow-nál, hogyha a Windows Phone appot néztük, akkor ahhoz, hogy eljussunk például a vodka koktélokig, először ki kell választani a By Drink, tehát az ital szerinti menüpontot. Itt, ahogy látjátok, a Windows 8 alkalmazásban ezek ki vannak bontva. Ki vannak bontva az italtípus szerinti kategóriák, ki vannak nyitva a szín szerinti kategóriák, ezáltal felhasználom, hogy sokkal jobb átlátást kap az egészből, sokkal-sokkal hatékonyabban tudja eldönteni, hogy őt mi érdekli. Ugye, mivel a felhasználók jobbra-balra scrolloznak, és a scrollozás az egyik legkönnyebb felhasználói viselkedés, amit a legszívesebben csinálnak a felhasználók, ez egyáltalán nem rontja a használhatóságot, sőt, én nagyon nagy híve vagyok ennek a hub modellnek, és a Windows 8 alkalmazások legtöbbje ezt is használja. Ugye, nézzünk akkor egy alkalmazás hierarchiát, hogy épül fel egy tipikus Windows 8 alkalmazás. Vannak alkalmazások, amelyek máshogy épülnek fel, de lényegében ez a leginkább elfogadott, és ezt követni nagyon előnyös lehet. Ugye az első oldal a hub oldal, ahol ugye különböző szekciók vannak esetleg kibontva, utána elérkezek egy adott szekció aloldalára, például a sporthírek aloldalra, ahol ugye az egyes híreket láthatom, majd amikor rákattintok például egy adott hírre, akkor ugye a hír részletes oldalát, tehát magát a hírt tudom elolvasni, esetleg képekkel, galériával, videókkal. Nézzük meg egy kicsit részletesebben ezeket a szekciókat. Ugye az első, amit említettem, maga a hub oldal. A hub oldal, ugye ez lesz a belépőpont az alkalmazásban, és valószínűleg különböző kategóriák lesznek itt részben kibontva. Szerintem fontos az, hogy valamilyen szinten legalább vizuálisan különböztessük meg ezeket a kategóriákat. Ez lehet úgy, hogy más elrendezésben szerepelnek ott, más színűek, vagy bármilyen szempont alapján, amiből a felhasználó könnyebben vizuálisan szeparálni tudja ezeket, hogy nagyobb biztonsággal tudja, hogy éppen melyik szekciót nézi. A koktélflow-nál például ez úgy néz ki, hogy vannak nekünk végül is a koktélok, utána van egy bárstock, ahol végül is ki tudom választani, hogy milyen alapanyagaim vannak, és van egy úgynevezett guide szekció, ami végül is leírásokat tartalmaz arra, hogy hogyan készítsünk koktélokat. És ahogy látjátok, vizuálisan külön válnak ezek. Egyrésztről a koktéloknak a képei ugye teljesen más stílusban vannak ott, mint a többi szekciónak, másrésztről a bárstock és a guide-nak is ugye más-más színeket használunk arra, hogy érzékeltessük, hogy ezek más-más szekcióba visznek. A következő egy adott szekció aloldala. Ez végül is az alkalmazásunknak ugye a második rétege, úgy jutunk el ide, hogy kiválasztunk egy elemet a hubból. Itt lényegében ez egy lista, amit a Windows 8-ban ugye általában grid-szerűen sorolunk fel. Itt felsoroljuk azokat az elemeket, és vizuálisan lehetőleg jelentsünk is meg belőlük részleteket, amelyek tovább fognak vinni a részletek oldalra. Hogyha van valami csoportosítási szempontunk, például sporthírekből ugye lehet foci, tenisz, Forma 1, akkor érdemes ezeket logikailag itt is csoportosítani, éppen azért, hogy a felhasználók itt is könnyebben tudjanak navigálni. Például a koktélflow-nál itt láthatjátok, hogy egy szekció oldal, például a gin alapú koktélok, így néz ki. Lényegében ez egy koktéloknak a listája, nagyon egyszerűen, ugye amint rákattintasz egy koktélra, el fogsz jutni a koktélnak a részletes aloldalára. Utána következik az elem részletes leírása. Ez az alkalmazás harmadik rétege, és lényegében ez már nagyon-nagyon szabad. Ugye minden tartalomtípus, minden alkalmazás más kép jeleníti meg, és más tartalma is valamit meg kell jeleníteni. Itt az a lényeg, hogy ha lehet, akkor egy oldalon jelenítsünk meg mindent, amit tudunk Windows 8-ban, mert pont a kibontott megoldás miatt a felhasználók hozzá vannak szokva, hogy jobbra-balra scrolloznak, ugye több információt jelenítenek meg, és sokkal kényelmesebb ez számukra, mint hogyha itt még további, mélyebb oldalakat vennénk fel. Például koktélflow-ban láthatjátok egy koktél részletes oldalainál, ott vannak az alapanyagok, a koktél képe, hogyan készítsük el. Ugye lehetne itt úgy, hogy az elkészítés és a hasonló koktélok például külön-külön menüpont, de sokkal felhasználó barátabb, hogyha ezt egy oldalon látja a felhasználó, mert sokkal könnyebb számára feldolgozni ezt az információt. Szeretnénk még beszélni a Semantic Zoom-ról, ami Windows 8-nál kiemelten fontos, mert ugye rendkívül sok információnk található kibontva, főleg a főoldalon, ugye ebbe a hub modellbe. A Semantic Zoom végül is azt jelenti, hogy két ujjamat összehúzom, tehát mintha kizoomolnék a képből, és egy új képet kapok, ami végül is egy agregált nézete a főoldalamnak. Hogy lássátok, koktélfón ez hogy néz ki, itt láthatjátok, hogy itt már nem kibontva szerepelnek a szekciók, hanem csak maguknak a szekcióknak a címei, és amikor rákattintok valamelyik szekcióra, akkor a hub modellemben ez oda fog ugrani, ahol az a szekció ki van bontva, ezáltal egy sokkal gyorsabb és könnyebb navigálást tesz lehetővé a felhasználók számára. Egyébként a Semantic Zoom-ot mindenféle kreatív módon is lehet használni, ez egy olyan feature, ami egyedül a Windows 8-ban meg, úgyhogy érdemes erre fókuszálnotok, és olyan Semantic Zoom feature-t kitalálni, ami tényleg egyedi és újszerű. Windows 8-ban, még ugye beszéltük a Windows 8 design során, hogy ugye fókuszáljunk a fő funkciókra. Csak azok a funkciók legyenek elől, amiket folyamatosan használunk, vagy igazán fontos az alkalmazás szempontjából. És van egy úgynevezett app bar, amit vagy úgy hoz felül a felhasználó, hogy alulról felhúzza az ujját, vagy fölülről lehúzza, és akkor megjelenik ez az app bar, ahol a másodlagos funkciókat érdemes megjeleníteni. Ilyen lehet például egy kedvencnek jelölés, egy küldés, vagy bármilyen funkció, amit úgy gondoltok, hogy ezt nem minden nap fogják, nem minden egyes indításkor fogják használni, és ezért nem kell, hogy a felhasználót zavarja, hogy folyamatosan a kijelzőn van, ezáltal letisztultabb az alkalmazásotok, de mégis, amikor szüksége van, akkor tudja, hogy hol legyen. Szinte minden alkalmazás használja ezt, tehát a felhasználók tisztában vannak vele, hogy létezik, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó megoldás arra, hogy a másodlagos funkciókat kiszervezzük ide az app bárba. Összefoglalva a Windows 8 dizájnt, figyeljünk azokra az alapelvekre, amit egy korábbi prezentációban mondtam, ugye a Windows 8 design alapelvekre, ugye legyen tiszta, legyen minimalista, fókuszáljunk arra, hogy digitálisak legyünk, és arra, hogy csak azokat a funkciókat jelenítsük meg, amik tényleg fontosak. Próbáljuk meg elgondolni, hogy hogyan tudjuk átstruktúrálni az alkalmazásunkat, hogy a korábbi, ugye más platformokon megszokott, nagyon erősen mély hierarchiával rendelkezőt egy kicsit simítsuk ki, és ezt a hub modellnek a segítségével hogyan tudjuk integrálni. És még egyszer óvakodjunk a túl mély navigációs struktúrától. Minél több információt tudunk megjeleníteni egy oldalon, annál jobb. Hogyha ez nagyon-nagyon sok, akkor a semantic zoomot tudjuk arra használni, hogy megkönnyítsük a felhasználók dolgát. Én megköszönöm a figyelmeteket, sziasztok!